Simát Bhágavatamból olvasunk, 3. ének, 23. fejezet, 40. és 41. verse következik. A fejezet címe Devahuti bánata. Vaisrambake surasane Vaisrambake surasane Nandane pushpabhadrake Nandane pushpabhadrake Manase chaitrarathye cha Manase chaitrarathye cha Sareme ramayaratha Sareme ramayaratha Vaisrambake surasane Nandane pushpabhadrake Manase chaitrarathye cha Sareme ramayaratha szépen. Srila Prabhupád fordítása. Felesége boldoggá tette őt repülőpalotájukban, nem csak a Méru hegyen, de a Vaisrambakának, Szuraszanának, Nandanának, Puspabadrakának és Csaitraratjának nevezett kertekben is, valamint a Mánaszat Szaravar tónál. Ismételjük együtt. Felesége boldoggá tette őt repülőpalotájukban, nem csak a Méruhegyen, de a Vaisrambakának, Szuraszanának, Nandanának, Puspabadrakának és Csaitralatjának nevezett kertekben is, valamint a Mánaszaszarovar tónál. Köszönöm. Ez a vershez nem fűzött Srila Prabhupád magyarázatot, elolvasom a következőt. Brajishnuna vimánéna kámagéna mahiyasa vajmánikám atya széta csaralókányatánila. Úgy utazta be a bolygókat, ahogy a levegő áramlik akadály nélkül minden irányba. A hatalmas és ragyogó égi palotával, amely vágya szerint repült, az eget átszelve megelőzte még a félisteneket is. Srila Prabhupád magyarázata. A félistenek által elfoglalt bolygók csak saját pályájukon haladhatnak, de Kardama Muni misztikus erejével korlátlanul utazhatott szerte az univerzumban. Az univerzumban lakó élőlényeket feltételekhez kötött lelkeknek nevezik, ami azt jelenti, hogy nem mozoghatnak szabadon. Mi ennek a földbolygónak vagyunk a lakói, és nem mehetünk más bolygókra. Modellkorban az ember azzal próbálkozik, hogy eljusson más bolygókra, de mindeddig nem járt sikerrel. más bolygókra utazás lehetetlen, mert a természet törvényei miatt még a félistenek sem mehetnek egyik bolygóról a másikra. Kardama Muni azonban misztikus erejével túlszárnyalta a félistenek képességeit, és bejárt a világő minden részét. A versben egy nagyon találó hasonlatot olvashattunk. A Jatá Anila szavak arra utalnak, hogy amint a levegő is szabadon korlátozás nélkül áramlik minden irányba, ugyanúgy Kardama Muni is korlátlanul utazhatott bármerre az univerzumban. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ez egy nagyon érdekes vers. Lehetne sokat beszélni az űrutazásról, különböző bolygók közötti átjárásról, de erről nem fogok beszélni. Ma van egy másik témánk, stresszkezelés. Hogyha valaki már hallott róla, hogyha valaki nem, akkor megismeri a témát. Szeretnék kiosztani néhány papírt, hogyha valaki tudna segíteni. Prabhuknak és Matajiknak is. És akinek kell toll, akkor tollat is kaphat hozzá. Hogyha mindenki megkapta. De a manapság egyre nagyobb probléma, stressz, aggodalom, és nem csak a nem gyakorlók között, hanem még a lelki gyakorlók között is. És ennek számos hátulütője van, valaki nem tudja úgy gyakorolni a lelki életet, nem tudja úgy végezni a szolgálatát, nem tud odafigyelni, és átvennénk az okokat, amelyek a stresszhez és az aggodalomhoz vezetnek, és átvesszük a megoldási lehetőségeket, és beszélek egy kicsit arról, csinálunk egy kis gyakorlatot is, hogy hogy lehet aggodalomból aggodalommentessé válni viszonylag rövid idő alatt, azáltal, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat. Ki volt itt esetleg egy hónappal ezelőtt, amikor beszéltünk a negatív érzelmekről? Ugye a csapatnak a fele itt volt. Ugye a negatív érzelmekkel kapcsolatban van néhány félreértés, ugyanígy a stresszel és az aggodalommal kapcsolatban is, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy rossz dolog, ugye, mert nehézséget okoz, problémát okoz nekünk, de igazából a stressz és az aggodalom jelez nekünk valamit. Jelzi nekünk azt, hogy másképpen kell gondolkodnunk, másképpen kell csinálnunk a mindennapi életünket, a mindennapi tevékenységünket. És hogyha nézzük a szentírásokat és a Bhágavatamot, a Bhágavatam is beszél félelemről, aggodalomról, tudatlanság különböző formáiról. Sisi Ráda Sáma Szundar Ki Jai. És
a Bhagavad Gita és a Bhágavatam említi, hogy igazából a stressznek, az aggodalomnak a fő oka a hamis egóban keresendő. Hogy mi helytelenül azonosítjuk magunkat. Ugye itt, amikor itt vagyunk az anyagi világban, ez a hamis ego köti össze az anyagi testet a lélekkel. És ez egy mesterséges kapcsolat, és ez már önmagában okoz egy feszültséget, mert mi nem vagyunk ez a test. Srila Prabhupád nagyon sokszor említette, hogy nem vagyunk ez a test. És akkor itt kicsit az első részbe részletezzük azt, hogy amilyen mértékben, vagy amilyen mértékű a befedettsége a léleknek, olyan mértékben tapasztal stresszt és aggodalmat. Ugye mi eredetileg Krishna szolgái vagyunk, amiről nagyon sokat hallottunk, és amikor valaki ebbe a tudatba cselekszik, hogy ő Krishna szolgája, és tudatos erről a kapcsolatról, akkor mennyi stressz tapasztal? Nagyon sokat? Lelki stresszt? Biztos? Yashoda anyja lehet, hogy aggódik Krishnáért, de a mi problémánkat az okozza el, hogy mi túlságosan aggódunk Krishnáért. Nem annyira? Valakinek igen. Valaki azt mondta, hogy de. Hogyha valakinek az a problémája, hogy túlságosan aggódik Krishnáért, az a fajta aggodalom, az a fajta stressz az elfogadható, mert az extázisnak az egyik formája. Mert amikor Krishna van a fókuszban, és valaki Krishnáért aggódik, akkor az megfelel. Ugye Yashoda anyának a példája, ő eléggé sokat aggódik Krishnáért. Amikor Krishna akar kimenni a legelőre, akkor 4-5-szor visszamegy hozzá, hogy akkor ellenőrizze, hogy megfelelő a uzsonnás csomagja, akkor mondja a fiúknak, hogy te menjél Krishna előtt, te menjél Krishna után, te a jobb oldal, te a bal oldal. Hogyha véletlenül jön egy démon, akkor nehogy Krishnának valami baj essen, és aggódik Krishnáért, de ez egyfajta extázis. Hogyha valakinek ez a problémája, akkor az már jó jel, de hogyha véletlenül nem ez a problémája, hogyha véletlenül magunk miatt aggódunk, akkor folytassuk tovább. Ugye, amikor valaki, hogyha megyünk visszafelé, vissza akar menni a lelki világba, vannak olyan emberek, akik a felszabadulásra törekednek, vannak olyan lelki gyakorlók, impersonisták, gyánik, jógik, akik el is érhetik a felszabadulást, az azt jelenti, hogy megvalósítják azt, hogy ők lelkek, de nem feltétlenül valósítják meg azt, hogy ők Krishna szolgái. Van 5 fajta felszabadulás, szalókia, sárszi, szamikia, szarúpia és ékatva. És a Bhágavatamba olvasunk olyan kijelentést, hogy a tiszta bakták még elutasítják a felszabadulás ezen formáit is. És azért utasítják el, mert hogyha valaki megkapja a felszabadulást, de nem kapja meg Krisnának a társaságát, nem kapja vissza a Krisnával való kapcsolatát, akkor igazából az még nem a végcél. Mert e közül az 5 fajta felszabadulás közül egyetlen egy biztosítja azt, hogy valaki Krishna társaságában lehet, az a szamípia, hogy valaki Krishnának a társává válik. És ha valaki megkapja a többi 4-et, lehet, hogy a lelki világban van, de nem feltétlenül társul a legfelsőbb személlyel. És a szamípián belül is, hogy valaki látja Krishnát, Krishna közelébe van, az egy következő szint, hogy van egy kapcsolata is, amikor Krishna viszonoz vele személyesen. És ez, hogy valaki lélek, és nincs a kötőerők hatás alatt, nincs az anyagi világban, az jó, de nem elég. Lehet, hogy a mi szempontunkból úgy tűnik, hogy az hihetetlenül jó lenne, hogyha nem lennék a kötőerők hatás alatt, de a lélek szempontjából, aki Krishna szolgálja, ez nem elég. Szükséges, a matematikában így fogalmazzák, ez szükséges, de nem elégséges feltétel, hogy jó, hogy nincs a kötőerők hatás alatt, de ez még kevés. Ugye, de azt hiszem még nem is ez a fő problémánk, hogy mely éppen túlmentünk a kötőerőkről, az univerzumnak az összes burkolatain, megérkeztünk a lelki világba, akár a Vaikunta bolygókra, de még nincs pont kapcsolatunk Krisnával, még ugye nem alakult ki ez a viszonzás. Ugye egyen lejjebb van, amikor már valaki itt van az anyagi világban, és követi a varnásam darmának a kötelességeit, és már konkrétan a kötőerők hatása alatt áll, és ugye vannak varnák, brámanak, satria, vaisya, sudra, vagy asramok, brahmacsári, grihasta, vánaprasta, szannyászi, és nagyon hűségesen, nagyon pontosan követi valaki a kötelességeit, ami a asramokba és a varnákba rá jellemző. És amikor valaki követi ezeket a kötelességeket, akkor tapasztal egy elégedettséget. Itt az a feladat, hogy valaki lemondjon a tetteinek az eredményéről, és a kettőségek fölé emelkedjen, mert akkor tud fellépni a lelki szintre. Sisi Lakshmini Singadev Bhagaván Ki Jai. De mivel itt már bekapcsolódtak a kötőerők, itt már az aggodalomnak a szintje az már kezd növekedni, ugye, mert már amikor ott vannak a kötőerők, akkor a kötőerők elfedik előlünk az eredeti helyzetünket, és elfedik előlünk azt, hogy mi kik vagyunk valójában. De, hogyha még esetleg valaki nem pontosan végzi az asram és a varna szerinti kötelességét, nincs teljesen elmerültbe benne, nem berít ebből egyfajta elmebeli stabilitást, mert amikor valaki végzi ezeket a kötelességeket, annak az az eredménye, hogy az elméje nagyon stabil lesz. Mert olyan tevékenységet végez, ami illik az ő természetéhez, és amikor valaki ilyen stabil elmével rendelkezik, akkor nagyon könnyű számára a lelki gyakorlatok végzése, mert ugye akkor lehet könnyen Krisnára emlékezni, hogy az elménk stabil. De, hogyha véletlenül valaki még nem végzi tökéletesen a varna és az asram szerinti kötelességeit, mert lehet, hogy nem is tudja, hogy pont micsodák azok, akkor ugye a következő az a testi szint, amikor azonosítjuk magunkat ezzel a durva fizikai testtel. És akkor ezen belül vannak különböző azonosítások, csak néhányat írtam fel, ennél sokkal több van, ki férfi, nő, apa, anya, akkor magyar, angol, orosz, orvos, kertész, hindu, keresztény, mohamedán, ateista, és még lehetne hosszan sorolni, hogy mifajta azonosságok vannak ezen belül. És látjuk, ahogy jövünk lefelé, akkor egyre több fajta azonosítás van. Ez azt jelenti, hogy a személyiségünk akkor egyre több részre darabolódik, és ez azt jelenti, hogy egyre instabilabbnak érezzük magunkat, mert akkor, hogyha nincs meg a felső szinteken a stabilitás, akkor az alsóbb szinteken akkor egyre bizonytalanabb a rendszer. És ugye valaki azonosítja magát foci drukkerként, az egyik a Dózsának drukkal, a másik a Fradinak, nem tudom, hogy még léteznek ezek a csapatok. Régen még 25 évvel ezelőtt léteztek. A Fradiról hallottam, hogy létezik még most is. És amikor valaki azonosítja magát ezzel a csapattal, egy mérkőzés után hajlandók összeverekedni, hogy akkor már valamint pont nem úgy történt, ahogy ők azt elképzelték. Ugye, mert nagyon erős ez a testi azonosítás, egyre több a feszültség, egyre több a vita. Ugye, amikor a férfiak nézik a televíziót, megy a foci meccs, akkor a nők nem értik, hogy miről szól ez az egész. Ugye, csak kergetik a labdát, és azt gondolják, hogy akkor ez valami hatalmas nagy dolog. És akkor, amikor valaki belemerül ebbe az azonosításba, akkor tudja azt élvezni. Emlékszem, amikor még Pécsre jártam, volt a Pollák Mihálynak a kollégiuma, és éppen valamilyen Európa bajnokság volt, 10 emeletes a kollégium, és ugye ment az Európa bajnokság, és nem az a csapat nyert, akinek a legtöbben drukkoltak, és kellő mennyiségű alkoholt is ittak közben, és mivel nem az a csapat nyert, akkor fogták a tévét, és a 9. emeletről kidobták, ugye, mert nem nyert a csapat, és a tévé a nagy balhé volt amúgy korábban a következő nap, ugye, mert ez kellően este történt, és a szerencsé nem esett senkinek a fejére a televízió, de ugye annyira belemerül ebbe az azonosításba, hogy ha valami pont nem úgy van, akkor már komoly problémák vannak. És ezt még lehetne tovább sorolni, ugye valakinek van egy munkahelye, de manapság már a munkahelyek se olyan stabilak, mint korábban. Apukám még elment egy gyárba dolgozni, a Magyar Kábel gyárba, 17 évesen, és 62 évesen abból a gyárból ment nyugdíjba. És egy munkahelyen dolgozott egész életében. És az abban az időben nem volt olyan ritkaság. De manapság már azt hiszem nem pont ez a helyzet, hogy valaki egy munkahelyen le tudja húzni az egész életébe a munkával eltöltött időt, hanem akkor lehet, hogy évente, két évente akkor munkahelyet váltanak. És az azt jelenti, hogy ő neki a munkához való viszony akkor ott darabolódik, mert akkor egyszer ennél a vállalatnál, egyszer annál a vállalatnál, utána egy másiknál. Ez a főnököm, az a főnököm, egy harmadik a főnököm, mindenkinek kicsit más az elképzelése, más emberekhez kell igazodni, akkor az megint darabolódik. Vagy manapság nagyon nagy divat külföldre menni dolgozni, mert hogy hát ott majd többet lehet keresni, és akkor elmennek Németországba, aztán Londonba, akkor van ez a Brexit, akkor nem lehet Londonba olyan, akkor elmegyünk Amerikába. Én rengeteg fiatallal beszélek, jönnek Kolostrom titka hétvégére, és akkor külföldi számok vannak megadva a telefonszámnak. És akkor az egyik mondja, hogy hát én Izlandról érkezem, írja a levélbe, a másik Londonból, a harmadik Németországból, Spanyolországból. Körülbelül a fele ember már külföldről érkezik, mert hogy külföldön vannak a magyarok, és akkor egyik országról a másik országra. És ugye, hogy valaki megszületik Magyarországon, de akkor elmegy ebbe az országba, abba az országba, akkor már ez is darabolódik. Akkor még instabilabb, akkor gyökértelennek érzik magukat az emberek. És akkor ezt lehetne folytatni, ma már az se olyan stabil, hogy valaki férfi vagy nő, mert már vannak következő opciók. Ugye Tarun Krisna Prabhu mit is voltál a egyetemen Debrecenben, és volt egy cikk a és mik voltak a részletek? De valamit mondtál, hogy ugye vannak, akik férfiak, vannak, akik nők, vannak, akik férfiak, de nők akarnak lenni, vannak nők, de akik férfiak akarnak lenni, vannak, akik férfinak születtek, de már átoperáltatták magukat, vannak, akik nők születtek, de ennek operálták magukat, és az azt jelenti, hogy teljes zavar van a fejbe, hogy akkor ő kicsoda. És ezen a testi azonosítás szinten is akkor darabolódik, hogy valaki miként azonosítja magát. De hogyha ez még nem lenne elég, akkor van még egy szint. Ugye a Kali, hogy dolgozik komolyan, hogy amikor valaki már nem is csak a testével azonosítja magát, ugye mert ezek legalább valamilyen testi azonosításhoz kötődtek, hanem van egy következő lépés, virtuális azonosítás, hogy amikor valaki már nem is, ezek az azonosítások nem is a testhez kötődnek, hanem egy elképzeléshez. Ugye főleg a számítástechnika, az internet által valaki akkor belelép olyan azonosításokba, hogy ugye videójátékokkal játszik, és ez ugye ma gondolhatjuk, hogy ez ránk nem annyira vonatkozik, de a fiatalokra nagyon vonatkozik. Most hallgattunk egy előadást, ahol az előadó említette, hogy a fiatal fiúknál átlagosan olyan 5-6 óra számítógépezés, és ez videójátékozás van. És mondta az előadó, hogy ez kezd probléma lenni, azért, ugye mert régen, amikor valaki, ugye a testi azonosítás volt a fő azonosítás, akkor a fiatal fiúk és a lányok akkor keresték egymás társaságát. De most ez kezd probléma lenni, hogy a fiatal lányok már nem tudnak társulni fiatal fiúkkal, mert az összes fiú a videójáték előtt 5-6 órát naponta, és ezt egy idősebb hölgy megfogalmazta úgy, hogy már nem olyan könnyű, akkor hogy a lányom találjon valakit magának, mert az összes fiú a videójáték előtt ül 5-6 órát naponta. És akkor a videójátékokon belül is van egyre több, hogy akkor ez a játék, az a játék, egy játékon belül is, hogy ezzel azonosítom magam, azzal azonosítom magam, hogy ugye a filmek nagyon könnyen elérhetőek, és a film, amikor valaki néz egy filmet, akkor is van egyfajta azonosítás, hogy azonosítja magát a főszereplővel, és akkor egy filmet néz, kettőt, hármat. És már a televízió kezd kimenni a divatból, azért, mert a televíziónak van egy problémája, hogy ott igazodni kell egy műsorhoz, hogy akkor ugye megvan az ideje, hogy ekkor van az a film vetítve, vagy akkor, de az már túl sokat kell várni rá, de ugye a számítógépen, vagy az interneten már nem kell ennyit várni, nem kell ennyire kontrollálni az érzékeket, hanem akkor akármikor, amikor én akarom. És akkor vannak ugye szociális médiák, Facebook, amikor valaki felépíthet magának egy saját azonosságot, és akkor ezen belül is van egyre többfajta ilyen lehetőség, és akkor mindegyik fórumon épít magának egy azonosságot, és ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb és nagyobb instabilitást tapasztal, amikor valaki egyre jobban ezekkel azonosítja magát. És mondta ez az előadó, hogy Kínában ma már 24 millió internetfüggő személy van. 24 millió. Aki úgy gondolja, hogy internet nélkül akkor nem élet az élet. Tehát, hogy akkor a feltételekhez kötöttség még intenzívebb. És ugye ez elmegy néha addig, amikor valaki meghal a számítógép mellett, mert nem eszik, nem alszik rendesen, és akkor meghalnak a számítógép mellett. És ahogy valaki halad egyre lejjebb, akkor a stressz és a feszültség mértéke egyre nagyobb. Most beszéltem egy fiúval, aki szintén kint dolgozik Németországba, akar jönni most ide Krisnavölgybe, körülbelül 1-2 hét múlva, és mondta, hogy kint volt dolgozni, és 400 órát dolgozott havonta, az azt jelenti, hogy a hetente 100-at, az naponta olyan 14-15 órát, és mondta, hogy annyira szétsúszott, hogy már végére azt se tudta, hogy fiú-e vagy lány, mert annyira sokat dolgozott. És mondta, hogy a fő problémája mégse ez volt, hanem hogy problémába keveredett a munkaadójával, és feltörték a Facebook profilját azért, hogy meg információkat kapjanak onnan. És akkor nem tudja használni a Facebookját, és igazából ez volt a nagyobb problémája. És ugye, amikor próbálunk embereknek segíteni, akkor meg kell nézni, hogy pont hol vannak, hogy a következő szintre kell fellépni. És amikor valaki ezen a szinten van, akkor valakinek van egy normális napi rendje, hogy este lefekszünk aludni, reggel fölkelünk aludni, és időbe étkezünk, és kimegyünk a szobából is a friss levegőre, akkor ez már egy lelki fejlődésnek számít. És ezen a szinten valaki nem sportolnak, nem jógáznak, és teljesen, ugye, ez is már, akkor csinálj egy kis jóga gyakorlatot, vagy csinálj valamit, hogy ne legyél teljesen beteg. És mondta már a hölgy, hogy a statisztikai hivatalba már újabb sorokat kellett betenni azért, mert mivel a fiatalok nem figyelnek oda a testükre, akkor már 15-20 évesen előjönnek olyan betegségek, amik 60-70 évesen szoktak. És eddig nem volt olyan rubrika, hogy ennek a korosztályban hány ilyen ember van, de akkor most be kellett tenni újabb sorokat, mert ezek a betegségek előjönnek korábban is. És akkor valakinek akkor olyan tanácsokat kell adni, hogy egyél rendesen olyan ételeket, amik nem mérgezőek, amik nem csak ilyen összedobott ételek, aminek semmi köze a valósággal, hogy egyél normális ételeket. És amikor beszélgettünk a stressznek az okairól és a megoldási lehetőségekről, akkor mindig figyelembe kell vennünk, hogy pont hol áll az a személy, akinek próbálunk segíteni, vagy mi hol állunk, hogyha próbálunk segíteni saját magunkon. És akkor vegyünk át néhány okot, ugye felsoroltunk egy 10 lehetőséget, igazából sokkal több van, lehet más okokat is hozni. De az egyik probléma, ami miatt stresszt és feszültséget tapasztalunk, hogy ellenkezünk azzal, ami van. Ugye mindenki tapasztal különféle történéseket az életében. És amikor ezt nem tudjuk elfogadni, hogy ez történt, ugye most nem süt a nap, boros az idő, esik az eső. És hát nem kéne, hogy essen. Hogyha valaki mondjuk éppen kiteregetett, és akkor nem kéne, hogy essen. Ugye, ha valaki a kertbe dolgozik, akkor ő azt mondja, hogy kéne, hogy essen, mert ugye éppen az jó jönne. De amikor vitatkozunk a valósággal, vitatkozunk azzal, ami éppen történik. Valaki mondott nekem egy csúnyát. Nem szabadott volna, hogy ezt mondja. Mi a valóság? Hogy azt mondta. És amikor nem tudjuk elfogadni, hogy azt mondta, és akkor neki nem szabadott volna, és miért mondta ezt, és igazából nincs is igaza, és különben is én jobban tudom, akkor csak feleslegesen problémát okoz saját magának. Mert igazából nem az okozza a stresszt, hogy mi történik kívül, hanem az, hogy mi hogyan reagálunk arra. Nem az okozza a problémát, hogy ha valaki feltörte a Facebook profilunkat, hanem az, hogy én hogyan reagálok rá. Nem az okozza a problémát, hogy valaki mint mondott nekem, hanem az, hogy én hogyan reagálok rá. És különbözőképpen lehet reagálni. Lehet negatívan is reagálni, hogy mit képzel magáról, hogy képzeli ezt, de lehet pozitívan is reagálni, hogy oké, most ez történt, mit tudok ebből én tanulni. Hogyha el tudjuk fogadni azt, ami történik, ugye, hogyha átmegyünk a másik oldalra, ami csökkenti a stressz, hogyha gyakoroljuk az elfogadást. Oké, ez történt. Következő kérdés, mit tudok én ezzel csinálni? Hogyha megnézem, hogy ez, ami történt, elfogadom, hogy ez történt, a következő lépés, hogy mit tudok én ezzel kezdeni? Mi a megfelelő módszer? Hogy tudok én ebből kijönni. És amikor a helyes kérdést tesszük fel, akkor az automatikusan csökkenti a stresszt és az aggodalmat. Mert igazából következő oka egy másik szempontból, hogyha megnézzük a stressznek, hogy valaki másnak a dolgával foglalkozok. Ugye már amikor azzal foglalkozok, hogy neki nem szabadott volna ezt mondania, akkor valaki másnak a dolgával foglalkozok. Hogy neki mit kéne csinálnia. Nagyon érdekes, hogy a Bhagavad Gita kétszer is beszél erről a versei között. Ki emlékszik esetleg erre a versre? Én jobb a sajátomat rosszul végezni, mint valaki másét jól. Ez arra is vonatkozik, hogy jobb, hogyha a sajátomat nem tudom tökéletesen, mint hogyha valaki másét jobban tudom. És ezt még a 3. fejezetben is leírja, és a 18. fejezetben is. Mert amikor valaki másnak a dolgával foglalkozok, hogy mit kéne valaki másnak csinálnia, akkor az feszültséget eredményez. Kivéve akkor, hogyha az a valaki más rám van bízva, hogyha valaki egy anya, akkor természetes, hogy foglalkozik, hogy mi van a gyerekével. Ha valaki tanár, akkor természetes, hogy foglalkozik, hogy mi van a tanítványival, vagy valaki egy autoritás, természetes, hogy foglalkozik a beosztottaival. De hogyha nem a mi dolgunk, akkor hogyha más dolgával foglalkozok, vagy Krisna dolgával, a következő ilyen, hogy Krisnának mit kellett volna csinálnia. És ilyen is van, hogy valaki Krisnát veszi elő, hogy Krisna miért így szervezte a dolgokat, miért nem úgy. Prabhupád miért pont ezt a 4 szabályt hozta? Miért ilyen sokat, ennél kevesebbet kellett volna? És nevetünk rajta, de vannak ilyen megnyilvánulások. Hogyha viszont arra koncentrálok, hogy mi az én dolgom, akkor kezemben van a megoldás. Mert amikor valaki másnak a dolgával foglalkozok, akkor igazából tehetetlennek érzem magam. Mert nem azzal foglalkozom, amit nekem kéne csinálni. De hogyha azzal foglalkozom, hogy jó, történt ez, valaki ezt mondta, mit tudok én ebbe a helyzetbe tenni, hogyha az én dolgomra koncentrálok, ha az én kötelességemre, akkor a kezemben van a megoldás. És akkor felhatalmazva érzem magam, de hogyha más dolgára koncentrálok, akkor pedig elveszítem az erőt. Természetesen ez történik. És igazából a fő probléma, hogyha átmegyünk a harmadikra, hogy vizsgálat nélkül elhiszünk gondolatokat, amik bejönnek az elménkbe. Nagyon egyszerű módszer, hogyha rosszul érezzük magunkat, negatív érzelmeket tapasztalunk, csak kezdjük el megvizsgálni azt, hogy éppen most miről gondolkodok. Mert igazából nem egy olyan nagy varázslat kideríteni, hogy mi okozza a problémát. Mi van az elmémben éppen most? És az okozza. És amikor valaki el tudja kapni a negatív gondolatokat, ugye ez a megoldáshoz, hogy csak elkapjuk ezt a negatív gondolatot, hogy én most pont ezen gondolkodok. Amikor ezt észrevesszük, hogy én mind gondolkodok, akkor a jelenbe vagyunk. És amikor a jelenbe vagyunk, akkor nem tapasztalok aggodalmat, mert akkor megvizsgálom, elkülönülök attól a gondolattól, és akkor nincs aggodalom, nincs stressz. Amikor azonosulok azzal a gondolattal, hogy valaki mit mondott nekem, éppen nekem valahol máshol kéne lennem. Megy az idő, és már nekem nem itt kéne lennem, hanem valahol máshol kéne lennem. Nem az okozza a problémát, hogy mennyi az idő, hanem az a gondolat, hogy nekem most már máshol kéne lennem. És amikor elhiszem ezt a gondolatot, hogy nekem máshol kéne lennem, akkor tapasztalok stresszt és aggodalmat. De amikor megvizsgálom, akkor nem tapasztalok problémát, mert elkülönülök tőle. És hogyha megfordítjuk a lapot, akkor csinálunk egy kis gyakorlatot erre. Majd utána visszatérünk az előző oldalhoz. Nem tudom, hogy történt-e valakivel ilyesmi, hogy valaki esetleg már megbántotta korábban. Soha nem történt. Sipati Prabhuval nem történt soha ilyen, akkor neki nem muszáj kitölteni. Hogyha valakivel esetleg történt, akkor most csinálunk egy kis gyakorlatot arra, hogy tudjuk átfordítani azt, hogy mi megy az elménkbe, arra, hogy mit kell nekünk csinálni. Ez egy nagyon kis egyszerű gyakorlat egy pár kérdéssel. Mert a kérdések segítségével, amikor kérdezünk, főleg amikor az elménknek tesszük fel a kérdéseket, akkor mi irányítjuk az elménket. Amikor csak folyunk az elménkkel, akkor az elménk irányít bennünket. Aki kérdez, az irányít. Amikor az elménkkel kapcsolatban vagyunk, amikor kérdéseket teszünk fel az elménknek, akkor el tudjuk kezdeni irányítani az elménket. És ez három részből fog állni. Az első része, akkor mindenki gondoljon esetleg egy esetre, hogyha valakivel ilyen nem történt, akkor lehet egy ilyen elképzelt helyzet. Ki az, aki mérgesít, szomorít, idegesít, vagy zavar téged, és miért? Mi az, amit nem kedvez benne? Most akkor le lehet írni, nem kell aggódni. Mindenki magának írni, nem fogom visszakérni, nem fogom leosztályozni, nem fogom kitenni a fali újságra, Facebookra, hanem csak mindenki gondoljon egy esetre, ami megtörtént, és csak írja le. Valakinek kell papír, még van itt egy pár. Valaki később érkezett. Tessék, tollat is tudok-e adni? Nem biztos. Van még toll? Ott van egy toll. Következő kérdés. Milyen tanácsod van a számára? Ezekre nem olyan nehéz válaszolni, mert ezek úgy szoktak jönni, hogy mit kéne annak a személynek csinálni. Shri Radha Shyama Sundar ki jai. Hogyha felsoroltuk a tanácsainkat, következő, mi az, amit ezzel a személlyel nem akarsz többet megélni? Lehet, hogy tapasztaltunk valamit. Mi az, amit nem akarunk vele többet megélni? És akkor írjuk le. Ez a leírás azért jó dolog, mert amikor akarjuk kontrollálni az elménket, az egyik nagyon könnyű módszer, hogy ami bent van, akkor kivisszük kívülre és leírjuk, mert akkor megállítottuk az elménket. Ugye, mert akkor letettük a papírra. És akkor tudjuk kívülről nézni, hogyha valaki esetleg nem tudja ezt belül csinálni, akkor ez egy nagyon könnyű módszer, hogy hogy vizsgálja meg az elméjének a tartalmát, hogy csak leírja egy darab papírra, és akkor tudja kívülről nézni. Akkor most azt fogjuk csinálni a második részben, hogy megvizsgáljuk ezeket a gondolatainkat. Az első, hogy amit az első pontnál leírtunk, hogy az a dolog igaz-e? Megkérdőjelezzük. És valaki azt, két alapvető válasz van erre. Hogy igaz. És van egy másik lehetőség is, hogy nem igaz. És ekközül a kettő közül mindenki válaszol egyet, és írja oda a papírra. És hogyha ez még nem lenne elég, a következő kérdés az arról szól, hogy egészen biztosan tudod, hogy ez igaz? Nézzük meg, hogy egészen biztosan igaz-e az első kijelentés, hogy az a személy okozza nekem a problémát, ő idegesít vagy zavar engem. Itt is két alapvető válasz van. Igen, vagy nem. De lehet, hogyha az elsőre igent mondtunk, de átgondoljuk még egyszer, akkor hogy lehet, hogy nemet mondunk a másodikra. Következő kérdés. Hogyan reagálsz, hogyan érzed magad, mi történik, hogyha elhiszed ezt a gondolatot, hogy amit az egyes pontban leírtál, az igaz? Hogyan érezzük magunkat? Akinek van ötlete, hogy hogyan érezzük magunkat? Nyugtalan leszel. Ideges. Ugye? Nyugtalanok leszünk, idegesek leszünk, mérgesek leszünk, ki vagyunk bukva. Következő kérdés. Ki lennél enélkül a gondolat nélkül? Ki lennél enélkül a sztori nélkül? Boldog lennék. Ugye, hogyha nem lenne ez a gondolat, hogy nekem nem kéne itt lennem, neki nem kéne azt mondani, ő nem viselkedhetett volna így. Ugye, mert a bakták igazából hogy gondolkodnak, hogy én itt vagyok, Krisna ide küldte nekem ezt a szemét, hogy tanuljak tőle valamit. Krisna jött el ebbe a formába, hogy tanítson engem. És akkor nézzük, hogy mit tanít. De hogyha még nem tudjuk pont úgy látni, akkor a harmadik rész egy kis segítség ahhoz, hogy hogy tudjuk megváltoztatni a szemléletmódunkat. Át fogjuk fordítani az eredeti kijelentést, és megmutatom, hogy hogyan. Hogyha mondjuk az volt a eredeti kijelentés, hogy az apukám nem figyel oda rám. Mondjuk ez a panasz. Akkor ezt háromféleképpen lehet átfordítani. Az egyik, volt-e olyan eset a világtörténelemben, hogy az apukám odafigyelt rám? És hogyha igen, akkor azt le lehet írni, hogy volt-e olyan eset? Volt-e valamikor az elmúlt 1000 évben olyan eset, hogy legalább egyszer odafigyelt rám. És mindenki, ne ezzel a példával, a saját példájával, amit leírt az első ponthoz, az azt fordítsa így meg. Volt-e olyan eset, hogy odafigyelt rám? Ez az első átfordítás. És hogyha lett volna itt még hely, akkor tettem volna többet is, hogy több esetet is fel lehessen sorolni, mert általában nem csak egy ilyen van. Kicsit mindenki gondolkozzon rajta. Következő átfordítási lehetőség, hogy volt-e olyan eset, hogy én nem figyeltem oda az apukámra, hogy megcseréljük a két szemét, az alanyt és a tárgyat, hogy akkor ki figyelt oda. Volt-e esetleg olyan, hogy én nem figyeltem oda rá? És hogyha volt, akkor írjuk le az esetet a második ponthoz. Hogyha ez megvan, a harmadik átfordítás, volt-e olyan eset, hogy én nem figyeltem oda saját magamra? Hogy saját magammal csináltam azt, amit most valaki másban hiányolok. Hát attól is függ, hogy mi az eredeti kijelentés, mondjuk maradjunk ennél a példánál, amit én hoztam, hogy apukám nem figyel oda rám. Volt, hogy én nem figyeltem oda saját magamra. És ennek több aspektusa lehet. Nem figyeltem oda a testemre, az étkezésemre, az igényeimre, amire nekem igazából szükségem van. Elhanyagoltam. Hogyha esetleg ide is írtunk valamit, az átfordítások megmutatják, hogy mi az, amit nekünk kell csinálni. Ebben a három pontban mi az, ami ugyanaz volt. Hogyha maradunk az én példámnál, a figyelem. Ugye, mert valakire panaszkodtam, hogy nem figyelt oda rám. Miért jött ez a panaszkodás? Azért, mert nekem ugyanezzel a figyelemmel van problémám. Nem figyelek oda másokra, nem veszem észre, amikor mások odafigyelnek rám, és nem figyelek oda megfelelően saját magamra. És ez kijelöli, hogy nekem mit kell csinálnom, mert amikor csinálom azt, amit nekem kell csinálni, akkor ezek a problémák automatikusan megszűnnek. Mert akkor tanulok a leckéből. Mert ezeket küldi Krisna, hogy tanítson bennünket. És ez csak egy példa, hogy lehet, ebben lehetne még belemenni mélyebben, még van 17 percem. Ennek az alapvető elve az volt, hogy gondoljuk át, hogy mi van az elménkben, mert az okozza a problémát, ami belül van, nem az, ami kívül. És amikor a megfelelő kérdéseket feltesszük, és megfelelően magunkra fordítjuk, akkor kijelöli azt, hogy nekünk mit kell csinálni. És van, amikor ezt nem mindig olyan könnyű elfogadni, mert ugye a testi szinten, ugye, hogyha visszatérünk az eredeti, az első papírunkra, a testi szinten, ugye, hogy akarjuk megoldani a problémákat? Külsődlegesen kívül. És amikor kívül oldjuk meg a problémánkat, valamit meg lehet kívül oldani, természetesen nem azt jelenti, hogy ezt nem kell megoldani kívül, hogyha megoldható kívülről, de hogyha mindig csak kívül oldjuk meg, akkor nem tudunk föllépni a következő szintre, mert vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kívül megoldani. És ez kijelöli azt, hogy mit kell csinálni, mi az én dolga, mi az én kötelességem, és akkor tudok följebb lépni. És ez a varna és az ásram szerinti kötelességek. Mi az én kötelességem a szolgálatomba, mi az én kötelességem az assamomba. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy brahmacsáriként, hogy én tartsam a brahmacsári fogadalmakat, vagy grihasztaként odafigyeljek a férjemre, a feleségemre. Az asramok a lelki fejlődésről szólnak, hogy valaki csinálja a lelki gyakorlatokkal kapcsolatos kötelességét. Koránkelés az egy asram kötelesség. Amikor valaki mantrázik, az egy asram kötelesség. És amikor valaki csinálja ezt, akkor fel tud emelkedni a következő szintre. Szeretnék elmesélni egy sztorit ezzel kapcsolatban. Ez az egyik purána írja le, és ez arról szólt, hogy volt egy brámana, aki, hogy elvégezze a déli kötelességét, akkor bement a tóba fürödni, megfürdött, mondta mantrákat, ugye Gayatri mantra előtt, hogy belülről tiszta legyen, kívülről tiszta legyen, mert a Gayatri mantrához, hogy hatékony legyen, akkor tisztának kell lenni. És amikor jött kifelé, úgy érezte, hogy megtisztult, jött kifelé, hogy akkor megtörölközzön, a tónak a partján, ott a gátnál ült egy sudra, mosta a ruhákat. És mosta a ruhákat, és nem volt elégedett az életével, mérges volt, lehet, hogy a feleségével összeveszett, és ugye úgy mosta a ruhákat, hogy Indiából szokták, hogy egy ilyen kőhöz csapkodta. És csapkodta a kőhöz, és nagyon elégedetlen volt az életével, és látta, hogy jön a brámana kifelé. És mondta, hogy és itt van ez a képmutató is. És akkor még jobban ideges lett, és jött kifelé a brámana, és akkor úgy ütötte meg a ruhát a kőhöz, hogy ez a szennyes víz az így beterítette a brámanát. És akkor a brámana lát, hogy hát akkor vissza kell menni fürdeni megint, mert most megint koszos lett. És akkor alázatos volt, visszament a tóba, megint lefürdött, mondta mantrákat, és megint tisztának érezte magát, jött kifelé. És akkor a sudra ott volt még megint. És mosta a ruháját, és csapkodta, és már készült rá, hogy pontosan csapja oda a ruhát, hogy akkor megint pontosan oda tudjon találni. És akkor megint, amikor kijött a brámana, megint jó beterítette szennyes vízzel. És akkor a brámana kezdte gondolni, hogy ez egy nagyon kiállhatatlan ez a sudra, mit képzel magáról. De akkor visszament. Visszament, és akkor megint lefogdott, mondta a mantráját, megint tisztának érezte magát, jött kifelé, és akkor megint ugyanaz történt, megint jó beterítette, és akkor elkezdett imádkozni az Úrhoz, hogy kedves Uram, hogy miért küldted ide ezt a kiállhatatlan sudrát, hogy én ezt érted csinálom, kérlek, ments meg ebből a helyzetből. És amikor így imádkozott a brámana, akkor az Úr Nárayan éppen ebédelni készült. És Lakshmi Devi szolgálta fel neki az ételt, és akkor éppen felszolgálta, és akkor Úr Nárayan egyszer csak fogta magát, felugrott, és elment. És egy fél perc múlva visszaült. És akkor Lakshmi Devi nem értett, hogy kedves Uram, hogy nem értem két dolgot, hogy miért ugrottál fel, és utána miért jöttél vissza, hogy mi volt emögött a helyzet mögött. És akkor az Úrnája mondta neki, hogy éppen egy baktám, egy brámana elkezdett imádkozni hozzám, hogy segítsek neki. És akkor én mentem volna, hogy segítsek neki, de amikor odaértem volna, láttam, hogy elkezdett vitatkozni azzal a sudrával, próbálta megoldani a saját problémáját, és elkezdett veszekedni vele. És akkor én csak annyit láttam, hogy két sudra vitatkozik. És akkor nem volt szükség az én segítségemre, és akkor visszajöttem. És ez mutatja, hogy gondolkozik az Úr Nárayan, hogy gondolkozik Krishna, hogy mit csinált ez a brámana, hogy akkor igazából lement a sudrának a szintjére, hogy akkor úgy viselkedett, hogy akkor mit képzelsz magadról, és elkezdett vele vitatkozni, hogy kikérte magának, és akkor lejött arra a szintre. És akkor az Úr Nárayan csak két csúdra vitatkozik, nekem itt nincs dolgom. És ami a mi feladatunk, hogy végezzük azokat a kötelességeket, hogy a brámanáknak a dolga a megbocsátás, és minden asramnak és minden varnának megvan a kötelessége. És Srila Prabhupada azért mondta, hogy az 50%-a missziójának az volt, hogy elhozta a Hare Krishna mantrát, lefordította a Srimad Bhagavatamot, ugye, mert Srila Prabhupada akkor nagyon részletesen kidolgozta, hogy oké, hogy lehet ide fellépni. És akkor látta, hogy még van ez a szint, hogy a varnásram dalma, hogy ki kell dolgozni ahhoz, hogy valaki könnyedén fel tudjon lépni ide. És erre van szükség, és akkor ezt a követőire hagyta. És amikor valaki végzi a kötelességét, a kötelességnek a szintje az az, hogy én mit adok, a testi azonosításnak a szintje pedig az, hogy én mit kapok. És amikor valaki föllép arra a szintre, hogy mi az én dolgom, mi az, amit én adok, akkor ő belül sokkal-sokkal stabilabb, mert hogy arra koncentrál, hogy én mit tudok csinálni. És amikor arra koncentrálunk, hogy mi az, amit én adok, akkor az nagyon nehéz abba, hogy valaki beleszóljon, mert akkor az én dolgom, hogy én hogyan végzem az én kötelességemet, én hogy akarok segíteni másoknak. És utána ugye van a következő, hogy akkor hogy lépünk tovább. Azt hiszem, nem fogok teljesen beleférni, de próbálok egy pár részt akkor megnézni. Jó, akkor ez volt a harmadik megoldás, elkapni a negatív gondolatokat, és visszatranszformálni. A negyedik probléma, amikor aggodalmat és stresszt tapasztalunk, az összehasonlítás. Hasonlítgatjuk magunkat másokhoz. Volt egy angol író, aki írt egy könyvet, Greenbergnek hívják, hogy hogyan érezzük magunkat pocsékul, nyomorultul. Írt egy ilyen könyvet. És akkor javaslatokat adott ahhoz, hogy valaki hogyan érezze magát nyomorultul. És akkor az első fejezetben azzal kezdi, hogy van egy nagyon egyszerű gyakorlat. És hoz két topmodellnek a példáját. Egy férfi topmodell és egy női topmodell. És akkor leírja, hogy ők hogy néznek ki, milyen testméreteiek vannak. És akkor a feladat az, hogy csak írd ide a tiédet, hasonlítsd magad őket, és akkor elkezded érezni a hatást. Hogy akkor valaki elkezdi nyomorulni, hogy másokhoz hasonlítgatja magát. Vagy ennek egy másik formája, hogy a társait, a férjét, a feleségét hasonlítgatja valaki máshoz. És ez egy nagyon jó módszer arra, hogy valaki pocsékul érezze magát, mert ez nagyon hatékony. És akkor utána folytatja. Hogyha ez még nem elég, van a következő gyakorlat. Ezt úgy lehet folytatni, hogy válasszunk ki a telefonkönyvből tetszésszerűen egy szemét. Mondjuk Wolfgang Amadeus Mozart. Ugye őt választotta ki a telefonkönyvből. Nézzük meg, hogy 12 éves korára a Mozart milyen eredményeket ért el. Hány nyelven beszélt, és akkor itt leírja, hogy hány nyelven beszél. Jó pár ilyen 6-7-8 valahogy ennyi nyelven beszélt. És hány szimfóniát írt, hány zenedarabot. És akkor utána a feladat, hogy írjuk mellé, hogy akkor mi hány nyelven beszélünk, hány szimfóniát írunk, és akkor merengjünk el a különbségeket. És akkor így folytatja. Tehát, hogyha valaki belemerül ebbe az összehasonlítgatásba, akkor nagyon könnyen nyomorultul tudja érezni magát, mert ugye mindenki más, és mindenkinek más képességei vannak, és nem feltétlenül nekünk abba kell jónak lenni, amiben valaki más jó, mert mindenki más adottságokkal rendelkezik. És ugye, hogyha látjuk, hogy mások milyen jó adottságokkal rendelkeznek, és ebben tudunk tiszteletet ajánlani azért, amiben ők jók, akkor az nagyon jó stabilizálja a mi elménket, mert akkor arra fókuszálunk, hogy mások mi az, amit jól csinálnak. Nem a hiányra fókuszálunk, hanem arra, hogy mások mit csinálnak jól. És akkor még itt lehetne folytatni, mert ugye a 40%-át mondtam el, amit szerettem volna, de úgy még egy dolgot elmondok, és utána egy pár kérdésre lehetőség. Amikor valaki panaszkodik, ugye ide a aggodalomhoz, ami hozzájárul, nem tud panaszkodni anélkül, hogy negatív dolgokra ne gondolna közbe. Tehát a panaszkodáshoz az kell, hogy valaki negatív dolgokon fókuszál, és amikor valaki negatív dolgokon fókuszál, akkor arra a testnek is van reakciója. Akkor kortizolt, ugye stresszhormont vált ki, és akkor az megjelenik a véráramban, és az gyengíti az immunrendszert, mert ugye a stresszhormon azért váltja ki a szervezet, hogyha hirtelen nagy erőt kell kifejtenünk, a kortizol az segíti, hogy valaki ne tapasztaljon fájdalmat, hogy tudja azt csinálni, amit csinál fájdalom nélkül. De ennek a kortizolnak az a mellékhatás, hogy gyengíti az immunrendszert. És amikor valaki negatív dolgokon fókuszál vagy meditál, akkor ugyanez a kortizol, akkor megjelenik, akkor a test azt kiválasztja, a mellékveség kiválasztják, és ezt fizikailag ki lehet mutatni. És amikor valaki panaszkodik, ugyanúgy pletykálni se lehet, anélkül, hogy valaki negatív dolgokra fókuszálna, vagy ítélkezni, ez mind szükséges. És akkor mind igazából saját magunknak csinálunk problémát. És nagyon érdekes, hogy a Ajurvéda milyen megoldásokat ajánl erre. Mondja például, hogy vannak pozitív megerősítések. És az Ajurvéda ad egy mantrát, amit minden ajurvédikus betegnek ajánlanak, hogy mindenki legyen boldog. Sarva Sukhino Bhavantu, hogy amikor valaki felkel, és belenéz a tükörbe, mielőtt tilakot tesz, akkor elmondja, hogy Sarva Sukhino Bhavantu, hogy mindenki legyen boldog. Mert akkor a tudatát arra fókuszálja, nem leveszi saját magáról mindenkire, leveszi arról, hogy mi rossz az életben arra, hogy boldogság, és mindenkinek ezt kívánja. És amikor valaki ezt ismétli, akkor az természetesen ki fogja húzni a csávából. És mond még egy dolgot, az egyik leghíresebb ajurvédikus előadó, Robert Svobodának a könyvét olvastam, és akkor mondja, hogy van egy nagyon jó dolog arra, hogyha valaki pozitívan akarja érezni magát, és ezt úgy hívják, hogy kirtan. És le van írva az Ajurvéda könyvbe, hogy akkor, hogyha valaki odadással ismétli Isten nevét, akkor természetesen ki tud jönni az aggodalomból és a stresszből, hogyha valaki esetleg vannak ilyen nehézségei, akkor a kirtan egy nagyon jó megoldás, és van sokfajta megoldás, ugye valaki jógázik, vagy hát azt már nem mondom, nem akarok belemenni. Egy pár dolog még, hogy kell komolyabb nehézségeket megoldani, amikor valaki már egy paranoiában van, arra is vannak megoldások, de azt nincs idő arra elmondani. De sok megoldás létezik, és ezeknek a megoldásoknak az alapvető elve, hogy meg tudjuk figyelni az elménket. Mert a problémák nem kívül vannak, hanem a problémák azok belül vannak, hogy hogyan azonosítom magam, és a hamis ego általi azonosítás segít abban, hogy milyen eszközöket tudok használni. Mert amikor valaki már nem a testével azonosítja magát, hanem a kötelességeivel, akkor egy szinttel tovább tud lépni. Amikor már valaki nem merül bele a kettőségekbe, akkor fel tud lépni a lelki szintre, és amikor akarja szolgálni Krisnát, és végzi Krisnának a szolgálatát, akkor fel tud lépni a kapcsolatnak a szintjére. És mi ezt próbáljuk. És meg kell néznünk, hogy hol van esetleg hiányosság. Mert azt kell bepótolni, mert amikor az be van pótolva, akkor tudunk tovább lépni. Hogyha vesszük a számítógépnek a példáját, ahhoz, hogy valaki tudja a számítógépet használni, először be kell kapcsolnia. Hogyha bekapcsolta a számítógépet, akkor el tud indítani egy böngészőt. Hogyha el tud indítani egy böngészőt, utána beüti egy honlapnak a címét, akkor fogja látni, hogy mi van azon a honlapon. De amikor valaki beüti a számítógépbe a honlap címét, anélkül, hogy elindított volna egy böngészőt, vagy anélkül, hogy bekapcsolta volna a számítógépet, akkor mit fog látni? Semmit. Ugye ahhoz, hogy mi hatékonyan tudjuk végezni, megkapjuk Krisnának a viszonzását, akkor meg kell tanulnunk végezni a kötelességünket, a varna és az asamberi kötelességünket, hogy nem arra fókuszálunk, hogy mi van velem, hanem hogy mi van másokkal. Amikor tudunk arra fókuszálni, hogy mi van mások, és tudjuk őket szolgálni, akkor a következő feladat, hogy nem merüljünk be a kettősségekbe. Mert amikor még valaki a varnásom szintjén van, akkor is a kettősségekbe van. Jó, rossz, tisztelet, gyalázat, siker, kudarc. És akkor a Bhagavad Gita egyből ezzel kezdi, hogy valaki ugye mikor tudja elérni a lelki szintet, hogyha túlmegy ezeken a kettősségeken. És amikor valaki a kettősségeken túlépve szolgálja Krisnát egy megfelelő hangulattal, akkor be tud lépni Krisnának a szolgálatába. És attól függ, hogy ezen az ötön, hogy mi hol azonosítjuk magunkat főleg, nem azt jelenti, hogy csak az egyik van, vagy másik van, mert mi tudjuk, hogy Krisna szolgái vagyunk elméletileg, de hogy mennyire valósítottuk meg már, az már kérdés. És akkor hol azonosítjuk magunkat főleg, és akkor az kijelöli, hogy milyen feladataink vannak. Még sok mindent lehetne mondani, hogy este folytatjuk, mert pont lesz Szenné Vistagosti, aminek az elme a témája, hogy hogyan tudjuk az elmét használni arra, hogy el tudjuk merülni a Szenné véneklésében, és ezzel kapcsolatban az Avanti Brahmana történetét fogjuk végigvenni. Hogyha valaki szeretné folytatni, akkor tudja. Aki jön, az hozzon egy ötödik éneket magával. Most az időm lejárt. Kérdésekre legyen idő. Jó, Sipati Prabhu azt mondja, hogy lehet kérdezni. Valakinek van esetleg kérdése, hozzáfűzése, ellenvetése, ellenvetés, provokál Prabhut. Ha valakinek dolga van, nyugodtan menjen. Ugye a testi szinten akkor lehet mondjuk a családdal kapcsolatban többféle azonosítás. Én apa vagyok, én fér vagyok, én testvér vagyok, én valakinek a fia vagyok. És ezek, hogyha nincs egy felső azonosítás, akkor ezek szétdarabolják valamennyire a tudatunkat. És ahogy megyünk lejjebb, akkor annál jobban szét van darabolódva. De hogyha valaki végzi mondjuk a grihasztha asramnak a kötelességét, akkor grihasztha asram, akkor az épít, mint egy ilyen stabilizálja felülről az egészet, hogy én grihasztha vagyok, és vannak kötelességeim a grihasztha asramban, és azon belül én lehet, hogy fér vagyok, vagy fiú vagyok, vagy testvér vagyok, vagy apa vagyok, de akkor van felülről stabilizálva az egész. És amikor felülről stabilizálva van, akkor ezek az asrambeli szerepek akkor stabilak. És utána itt még mindig van valamennyi instabilitás, de már sokkal kevesebb, ugye, hogy akkor a varna és az asramok szerint. Az se teljesen transzcendentális, de már az egy sokkal kevésbé instabil. De amikor valaki felép a lelki szintre, hogy ugye náham viprona csadanarapati, nápiva is róna sudró, náham varni, nacsagrihapiat írvan, azt mindig ezt mondjuk, amikor belépünk a pudzsáriba, ugye azon elvárva tőlünk, hogy innen lépjük fel ide. Mert amikor innen fellépünk ide, és hozzálátunk a szolgálatunkhoz, akkor innen fellépünk ide. A kérdés, hogy fellépünk-e. Mert amikor nem lépünk fel, akkor más szintű lesz a szolgálatunk. De ezért fontos, hogy valaki gyakorolja azokat a kötelességeket, amik a grihasztha asramban van, vagy azzal a szolgálata, hogyha valaki pudzsári, akkor a Brahmana varnára jellemző, ugye, szamódama, érzékkontroll, elmekontroll, tisztaság, vezeklés, lemondás, tudás, vallásosság, stb. Azokat gyakorolja, akkor ez a szint ez nagyon stabil lesz, mert ez olyan, mint amikor valaki kirakja a járólapokat, és akkor utána ki van öntve fugával, hogy akkor az megstabilizálja. Amikor ez nincs ott, lehet látni a, mondjuk a úton, ahogy jövünk felfelé, amikor kijön ez a öntőanyag, akkor elkezdenek mozogni a téglák, és akkor kijárnak. De amikor felülről így le van fedve, akkor stabil. És akkor ezért, mivel a lefedésnek is van több szintje, és igazából ezt a sima Bhágavatam nagyon szisztematikusan lépésről lépésre leírja, hogy akkor hogy tudunk megstabilizálódni ebbe, hogy akkor tudjuk Krisnát szolgálni. De hogyha még ezekben nem vagyunk stabil, akkor nagyon nehéz Krisnát szolgálni úgy, hogyha itt még mozognak a kockák. Stabilizálni. Igen, ezért szükséges, ugye Srila Prabhupád azért akart, hogy a varnásan legyen bevezetve, hogy akkor nekünk kell ez a közbűső lépés. Mert amikor valaki nem tud kötelességből cselekedni, de próbál, ugye valaki mondjuk elválik a férjétől és a feleségétől, most hallottam egy sztorit, tehát, hogy amikor prédikál az ember, nagyon érdekes sztorikat hall. Ugye valaki házas, és az férfi elment egy másik nővel. Ott maradt a nő 3 gyerekkel. A nő megint megházasodott, jött egy újabb férfi, ő is hozott egy gyereket a családba, 4 voltak. Utána a feleség lépett le egy másik férfivel, és a gyerekeket ott hagyta. És a férj akkor elfogadott egy másik nőt. És az eredeti 3 gyerek egy olyan családban volt, ahol se az apja, se az anyja nem a saját apja volt. Ugye ez már egy ilyen komoly csavar, hogy mondjuk jön a karácsony, és akkor most hova menjen karácsonyozni. És akkor ugye ez instabillá teszi az embert. És ezért fontos, hogy a varnásam stabil legyen, mert amikor valaki egy stabil helyzetből gyakorolja a lelkéletet, akkor sokkal könnyebb a problémáit megoldani, mert látott egy jó példát, és nekünk ebből is nem feltétlenül mindig jó példát láttunk. És ezért fontos a varnásamnak a megalapítás, hogy akkor ez stabilizálva legyen. Mert amikor valaki énekli a Hare Krishna Mahamantrát, de közben tele van a feje, hogy akkor mi van ezzel, mi van azzal, nagyon nehéz odafigyelni. De amikor valakinek stabil az élete, és minden megvan úgy nagyjából, akkor utána könnyebb fellépni. És ezért nagyon fontos Srila Prabhupád azért akarja, Srila Sivaram Maharaj azért akarja, hogy adja nekünk a lépéseket, hogy amikor jövünk Rádésámhoz, akkor legyen egy lelki tapasztalat. És akkor ezért kell pontosan megismerni ezt. Jó, még egy kérdés, és aztán... hogy mások nem. Lehet, hogy igazából, hogy felfelé nézve nem biztos, hogy valaki jól látja a helyzetet. Tehát, hogy persze, természetesen. De felülről nézve az nagyon egyértelmű, hogy valaki másként azonosít engem, hogy valaki másképp lát engem, mint aki én vagyok. De az az ő problémája, az nem az enyém. problémája, hanem az a személynek a problémája. Tehát, hogy mások hogy látnak minket, az az ő dolguk. Tehát, hogy van egy ilyen mondás, hogy mások mit gondolnak rólam, ahhoz nekem semmi közöm. Az az ő bajuk. Tehát, hogy azzal nekünk nincs, tehát, hogy az nem kell, hogy befolyásoljon bennünket. És ugye sokan nem megfelelően látták még Srila Prabhupádot, sokan nem megfelelően látták Krisnát. Krisnát is egy közönséges embernek látták, mert nem megfelelő volt a látásmódjuk. És akkor nekünk az a megfelelő, hogy jó, én ki vagyok valójában, hol vagyok most, és nem azt jelenti, hogy csak egy helyen azonosítom magam, de van valahol, ahol főleg azonosítom magam. És lehet egy tiszta baktának is Facebook akontja, ugye Indagyumna Marács, akkor azon keresztül prédikál, vagy Govinda Marács, de ők nem azonosítják azzal magukat, hanem csak használják azért, hogy akik itt vannak, akkor segítsenek abból, hogy fellépjenek. Csak ugyanúgy elfogadnak egy testet, elfogadnak lehet egy varnát, csak azért, hogy akkor tudjanak segíteni másoknak. De nem azonosítják magukat vele. Akkor, igen? Igen, hát el kell tudni fogadni a valóságot, mert lehet azon aggódni, hogy most úgy volt, hogy itt lesz, de nem lett itt. Az a valóság, hogy nem volt itt. És akkor reméljük, hogy idén eljön. De ez ő, amiért csinálta, az ő szempontjából ugye van, amikor valakire irigyek, akkor ugye mit mond a Bhágavatam, hogy kell az irigyekkel elkerülni. És akkor most csinált egy ilyet, hogy akkor nem akarod belemenni azért, hogy ne csináljanak még több problémát saját maguknak. És akkor, hogy akkor elcsituljanak a dolgok, és akkor utána majd menni. És akkor a dolgunk, hogy próbáljuk meglátni saját magunkat, és csináljuk azt, amit kell ahhoz, hogy feljebb tudjunk lépni. A Bhágavatam az összesre hoz példát. Lehet, hogy a Facebook akontra nem, de nem így van megfogalmazva, de van az is. Például Bharat Maharajnak a története az itt van. Ugye fellépett a lelki szintre, elkezdett ragaszkodni egy újuszgidához, hogy ő megvédje, mint egy király, menedéket adott neki a dharma szerint. És akkor utána akkor még kétszer meg kellett születni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Grantarács Simát Bhágavatam ki, Jai Srila Prabhupád ki, Jai Nitai Góra Prémanandé. Góra Bhakta Vrinda ki, Jai.